Folytatjuk a beszélgetés Vidákovics Attilával, a Mozaika Alfa alapítójával, a kriptoanalistával, a kriptoevangelistával, és az imént elkezdtünk beszélgetni a robotokról, az ilyen kereskedő robotoknak hívják őket, ugye, és ezeknek az előnyeit, hátrányait átvesszük. Én igazából azt nem értettem, hogy azt értem, hogy be kell állítani bizonyos dolgokat rajta, de hogy tud bukni? Tehát, hogyha ő sokkal gyorsabb, meg hogyha az AI vezérli, akkor ő nyilván 1000 lépéssel előttünk van, hogy akkor az miért tud veszíteni egy ilyen robot?
Hát, hogyha egész egyszerűen nem találja el, hogy melyik irányba megy az árfolyam.
De miért nem találja el?
Hát, mert nem egy orákulum, nem látja a jövőt, nem, tehát egy AI sem jós egyelőre.
Na jó, de olyan információból dolgozik, és minden információ rendelkezésére áll, amit mi is tudunk, csak hogy ez rengeteg, iszonyatosan nagy tömegű az az információ, amiből dolgozik az AI. És abból tud statisztikát csinálni, nem?
Hogyha létezne olyan robot, ami a kötéseinek mondjuk a 70%-ában sikeres, akkor annak a robotnak a tulajdonosa az 2 éven belül a világ leggazdagabb embere lenne, vagy 10-szer olyan gazdag lenne, mint a világ leggazdagabb embere. Egy nagyon-nagyon-nagyon jó robot a kötéseinek mondjuk a 51-52-53%-ában sikeres.
Hisz egyébként ebben? Hisznek sokan? És sokan próbálnak ilyen robotot lefejleszteni? És
sokan hisznek benne.
Pusztán az előbbiek okán?
Igen, meg hát vannak olyan pillanatok, vagy olyan időszakok, amikor tényleg jól ki tudja használni a piac helyzetét egy robot, csak a piac mindig változik. Tehát ez nincs olyan robot, ami örökre varázslatos hozamokat tudna hozni. És tehát bármilyen komplex lehet egy robot. Mondjuk kezdjük a legelején. Mi van akkor, hogyha én nem használok robotot, de egy-két paramétert beállítok előre? Ugye ezt azért most már a legtöbb tőzsdefelület tudja, hogy beállítok egy stop loss-t, ami azt jelenti, hogy ha egy bizonyos mértékű veszteséget elértem, akkor kiszáll automatikusan a buliból, és akkor ami megmaradt pénzem, az már nem tud elveszni. Ennek vannak mondjuk ilyen extrával növelt funkciói, lehet követő stoppot beállítani, megvan a maga kockázat a követő stopban, tehát az sem egy csodaszer. Vannak olyan helyzetek, ahol nagyon jó, hogy be volt állítva a követő stop, ez azt jelenti, hogy ahogy emelkedik az ár, ezt a stop loss-t, ezt mindig húzza magával fölfele, és akkor, ha mit tudom, beállítom, hogy én valamilyen eszközt megvettem mondjuk $100, és ha nem egy $95, akkor szálljon ki. De hogyha fölmegy $105, akkor az én stoppom, az fölmegy $100-ig, és mindig követi ezt az $5. Na de mi van akkor, hogyha úgy indul a történet, hogy fölmegy mondjuk $3, felmegy $103, majd visszaesik 96-ra, és utána fölmegy 150-re. Akkor rosszul jártam, mert csak simán 95-re állítottam volna be, akkor ugye nem adta volna el, nem szállt volna ki a buliból, és ott állna 150-nél, ahol csináltam 50%-os
hasznot. De ő tudja, hogy eladja?
Hát, hogyha ez a követő stop be van állítva, akkor már fölment $103, ja. Így 98-ig, amikor visszaesik, akkor tuti, hogy eladja.
Ja, akkor is eladnia.
Tehát ez nem minden helyzetben csodaszer, ugye vannak, akik ezt csodaszernek próbálják beállítani, valószínűleg még nem próbálták. Tehát mindig nagyon jól kell érezni az adott eszköznek, vagy az adott párnak a lendületét, a dinamikáját, és akkor sincsen erre garancia. Vannak helyzetek, egyébként vannak olyan időszakok, és vannak olyan mondjuk devizapárok, amik viszonylag jól látható minta szerint egy sávba cikcakoznak. Aha. Na, egy ilyet egy robot nagyon jól ki tud használni egészen addig, ameddig fönnáll ez a helyzet. De ez lehet, hogy egy adott párnál, egy adott időszakban lehet, hogyha ez a cikcakozás egy fél órán keresztül tart, akkor az egy zseniális és hosszú ideig tartó állapot, hogy jól keressen vele egy robot, de lehet, hogy ez, hogyha 2 hétig tart, akkor sem elég hosszú, aha, hogy jól működjön. Tehát ehhez nem elég a robot. Én el tudom képzelni, hogy a mesterséges intelligencia amilyen ütemben fejlődik, és amennyi tényezőt ő bele tud tenni, és tényleg a technikai elemzésnek, a fundamentális elemzésnek, és a pszichológiának, és a közösségeknek a kommunikációja, mert tudja nézni akkor, hogy a Twitteren, a Telegramon, hogy éppen hogy változik a hangulat, lehet, hogy ennek az egyvelegével majd létrejön valami, ami egy ideig baromi jól fog működni, de az sem lesz fenntartható, és az sem fog örökké úgy működni. De hát mindig vannak új csodák, amik hetekig, hónapokig, vagy akár egy-két évig is fennmaradnak. Látom a lehetőséget abban, hogy az AI majd hoz egy ilyet, vagy kettő ilyet, vagy öt ilyet, aztán szépen lassan ezek már nem lesznek akkora csodák, már nem lehet annyi pénzt csinálni velük, de valószínű, hogy a jövőbe, a kereskedésbe ott lesz velünk az AI, ami egy robotot fog működtetni.
De milyen érdekes, elképzelsz egy utopisztikus világot, hogy mindenki AI-jal, vagy AI segítségével kereskedik, és akkor vannak a szegényebbek, meg a gazdagabbak, és hogy mi fogja elválasztani őket. A szegényebbeknek egy kevesebb tudású AI lesz, mesterséges intelligenciája, vagy csak egész egyszerűen az, hogy kevesebb pénzzel kezdik, mert nem tudom.
Tehát, gondolom most is így van.
Például egy ilyen utopisztikus világban vajon mi történne, hogy mindenki mondjuk így keresi a pénzét?
Gondolom, hogy most is így van, nincs nálam semmilyen bizonyíték erre, meg még pletykákat sem hallottam.
Csak spekulálunk.
Hát gondolom, hogy ami ott van a Bill Gatesnek a kezébe, mesterséges intelligencia, az nem ugyanaz, amit mi elérünk a számítógépünkön keresztül, és biztos, hogy tud olyat, amivel ő előnyt tud kovácsolni magának, most teljesen, mint egy kereskedésről vagy másról van szó, és biztos, hogy van még legalább 4-5-6-20 ilyen entitás a világon, aki egy fejlettebb mesterséges intelligenciát használ, de hát azt látjuk, hogy azért mondjuk november óta milyen fejlődést írtak le a mesterséges intelligenciák, és hétről hétre egyre jobbak és precízebbek. Én kimerem jelenteni, hogy azért ijesztő ez a sebességű fejlődés.
Te mitől ijedsz meg leginkább? Te, aki mondjuk átlátod.
Nem vagyok mesterséges intelligencia szakértő. Nem
is gondoltam.
Nincs nagyobb tudás nálam, mint amit a cikkekből össze lehet szedni, és a játszadozásból össze lehet szedni. Nem lehet tudni, hogy hogyan fognak minket befolyásolni, hogyha nagyon sokan használjuk. Szerintem ez a legközelebbi veszély ennek. Nagyon sokan fogjuk használni, hiszen alig van olyan terület, olyan iparág, ahol ne lehetne hasznát venni, mi is hasznát vesszük. És hogyha ezt már ő összehangolva valamilyen céllal minket befolyásolni akar valamilyen irányba, akkor ezt meg fogja tudni tenni szerintem már egy-két év múlva is, vagy talán még előbb.
Tehát akár a politikai kampányokban
akár így van.
Nagy haszna lesz.
Így van.
Az az érzésem egyébként, ha már egy picit a mesterséges intelligenciáról beszélünk, most már heti több alkalommal felmerül egyébként ez a téma. Egyszer biztos. De hogyha ma van hétfő, akkor nem a héten még tudja, hogy beszélünk róla, hogy lehet, hogy el fog jönni az az időszak, amikor az lesz előnyben, aki nem használja. Tehát amikor egyszerűen józan paraszti ész fog nyerni a mesterséges intelligencia fölött, pont az említett okok miatt, amit most mondtál, eszembe se jutott, hogy ez az összehangoltság. Mert ugye ez akkor jól jön, hogyha esetleg minden autó önvezetővé válik, akkor a mesterséges intelligencia ott az összehangoltságban, ugye nincs rossz szándék, tehát ott jól tud működni. De például egy politikai propaganda esetén, hát ott...
Veszélyes lehet, és ki tudja, hogy mikor jutunk el oda, hogy ő elkezdi magát védeni, akár egy politikai helyzetben, amikor mondjuk van egy olyan politikai párt, aki vissza akarja szorítani a mesterséges intelligenciának a hatáskörét bizonyos területeken, ott meg akarja majd magát védeni, vagy nem. És akkor nem akarok elmenni a Terminátorig, amikor a gépek fellázadnak ellenünk. Én abba bízom, hogy ennyire felkészültek vagyunk, hogy ilyen ne történhessen meg, de ezt se lehet tudni. Viszont, hogy a gondolatokat tudja majd befolyásolni és irányítani az embereket, az szinte borítékolható, és akkor teljesen mindegy, a probléma mindenképpen jelen van, hogyha valamilyen emberi érdekcsoportnak a kiszolgálója ez az AI, vagy akár saját magának, akkor is a szabad akaratunkba korlátozva leszünk.
Talán a szándékot, ha nem is az emberi gondolatot, de a szándékot azt tudja befolyásolni, nem? Ez így pontos. Talán. A kereskedő robotokról még egy nagyon picit beszéljünk. Szóval, hogy mit bízhat, tehát hogy ki az, aki már bízhat benne, és milyen tudás szükséges ahhoz, hogy egyáltalán kereskedő robotot használj.
Uh-huh. Hát szerintem akinek szabad bíznia egy robotban, annak kell tudnia jól kereskednie robot nélkül is, ahhoz pedig, hogy tudjon valaki jól kereskedni, ahhoz ismernie kell a piacoknak a lelkét és a pszichológiáját. Hogyha ezek megvannak, akkor lehet nyugodtan robotot használni. Még egyen jobb, hogyha a programnak ismeri a matematikáját, tehát tud programozni, és tudja, hogy hogy működik a robot, de ezt mondjuk ezt el lehet hinni egy szakembernek, hogyha megnézhetjük a robotot, hogy az mikor mit csinál.
Mert hogy igen, tehát a szakembernek a jelenléte az kell-e például?
Hát nem árt, hogyha tudjuk működtetni a robotot, de hát hogyha mondjuk igazán jól le van fejlesztve és stabil, és értjük a működését, akkor ez nem feltétlenül szükséges, és félreértés ne essék, nem a robotok ellen vagyok, csak azt látom, hogy a köztudatban teljesen más van a robotról, mint amit én elképzelek erről, és igenis nagyon sok helyzetben megkönnyíti a munkáját egy trédernek, úgyhogy lehet ezt jól és hasznosan működtetni. A probléma ezzel csak az, hogy nagyon sokan hiszik azt, hogy egy robot csodát tud művelni.
A beszélgetésünk utolsó perceire a CryptoWorld.hu-t kinyitottam, szóval most egy kicsit innen is szemezgetünk. Az, hogy Oroszországban új kriptobányász alap indul, ez pontosan mit jelent?
Nem ismerem a cikket, nem tudom, miről szól.
Hát, de hogy ez egy állítás, kriptobányász alap.
Hát akkor lehet, hogy nyitnak egy új pult, tehát egy bányásztársaságot nyitnak, vagy egy alapkezelő pénzt gyűjt arra, hogy egy bányafarmot üzemeltessenek.
De ez nem. Milyen érdekes, hogy múltkor nem tudom, hogy ezt már adásban mondtad, vagy adáson kívül, hogy az atomerőművek mellé...
Nem csak az atom, bármilyen erőmű mellé, igen.
Oda, gyakorlatilag oda telepítenek, mert hogy oda telepítenek bányászfarmokat, mert hogy az az energia, ami ott felgyüremlik, és mondjuk nem kerül felhasználásra, az muszáj valamire felhasználni, mert különben elvész.
Nem tudják eltárolni, de hát ez egy teljesen észszerű dolog, és szerintem ez egy teljesen pozitív dolog, hiszen nekik muszáj többlet áramot generálniuk, mert különben nem tudnák ellátni stabilan a lakosságot árammal. A többlet áramot elképesztően drága lenne eltárolni, nem tudják megtenni, így viszont felhasználják valamire, amiről ők többlet profitra tesznek szert, ráadásul biztonságosabbá és nagyobbá teszik ezzel a bitcoin hálózatot, vagy éppen azt a hálózatot, amire ráállították, de jellemzően a bitcoint.
Mm. Szóval akkor, hogyha indul egy kriptobányász alap, akkor az kinek kedvez? Tehát nyilván egy alapba azért be lehet szállni. De kik szállhatnak
be? De akkor ez egy befektetési alap.
Igen, ez egy befektetési alap.
Akkor egy befektetési alap, pénzt gyűjtenek arra, hogy bányász farmot húzzanak föl, és nyilván az alapba befektető emberek pedig a farmnak a bevételéből fognak részesülni.
Tehát ez már egy ilyen sokadik szintű profit.
Sokadik szintű profit, ugye ez azért egy kockázatos befektetés, nehéz vele hosszú távon tervezni, de hát nagyon sokan megteszik.
Na jó, van itt még ilyen fun fact, de csak elmosodom, kriptobányát találtak egy iskola pincéjében.
Hát valaki az önkormányzat áramával
bányászott. De ilyen volt Magyarországon is.
Én egy önkormányzatot hallottam, nem is tudom, hogy valamelyik ellenzéki polgármester azt hiszem lopta az államot, áramot.
Most ne nevezzük meg, mert nem, én sem tudom már, hogy ez ki volt pontosan.
Igen, én sem emlékszem, de hát igen, hát persze, hát ingyen áramban baromira megéri bányászni, az annak a matematikája egyszerű.
Na jó, ennyit nem akarsz hozzáfűzni semmit? Csak rögtem egyet. Szalagcímeket látok csak egyébként. De egyébként a következő találkozásunkkor simán csináltunk ilyet. Majd átküldesz nekem pár olyat, amiről érdemes gondolkodni.
Jó.
De hogy igen, nem biztos, hogy én leszek a megfelelő spekuláns vagy gondolkodó ebben a témában. De nem, hogy minden esetre elmosolyodom rajta. Na jó van, Attila, köszönöm, hogy beugrottál ma is.
Jó, egyébként végig lehet menni, hogy miről szól a bányászat, azzal együtt, hogy most abszolút nem éri meg bányászni itt Magyarországon, vagy ahhoz nagyon-nagyon elhivatott bányásznak kell lenni, és sok munkát kell beletenni, hogy hogy pluszos legyen, tehát per pillanat ne gondolkozzon senki abba, hogy érdemes nekilátni a bányászatnak, de ez megváltozhat, úgyhogy lehet, hogy érdemes arról beszélni, hogy mit csinál egy bányász, és hogyan bányászik.
Aha, ez legyen a következő témánk majd?
Lehet, erre mindig fel vagyok készülve, imádok bányászni.
Jól van. Vidákovics Attilát hallottátok, a Mozaik Alfa alapítóját. Talán már legközelebb úgy beszélünk, hogy tényleg megnyílik a Mozaik Alfa, vagy a platform, vagy nem tudom, most már.
Lehet, most már ez itt ma holnap el fog indulni, úgyhogy.
A múltkor is azt mondtad, de az két hete volt.
Igen, de van még annyi időnk, hogy akkor erről hát egy-két percet beszéljünk?
Hát mondja, majd csak foglald össze.
Igen, tehát azért, tehát a mostani csúszásnál azt kell érteni, hogy amikor kiad a Microsoft egy operációs rendszert, és kijön az új Windows, ugye boríték alatt, hogy lesz benne egy csomó hiba, és jönnek a javítások, de hát amikor valamelyik nagy bank a bankoló szoftverét piacra dobja, az is tele van hibával, nem működik, nem jeleníti meg, és akkor ezt javítgatják, tákolgatják éveken keresztül, nincs ebbe túlzás, tehát egy Windowsnak is, amikor 3 éves, akkor is jönnek ki hibajavítások. Na most egy decentralizált alkalmazást, amikor föltöltesz a blokkláncra, az csak akkor lehet trustless, tehát csak akkor tud úgy működni, hogy nem kell senkiben megbízni, hogyha ott senki nem tud hozzányúlni. Tehát egy ilyen alkalmazást, azt nem duplán, nem triplán kell leellenőrizni, hanem állati sok aspektusból sok szakembernek, olyanoknak, akik nem vettek részt, kell végigfuttatnia, nem túlzok, teszt szoftvereknek a 10 000-eit minden irányból, hogy minden helyzetben biztos legyen a működése, mert nem lehet kijavítani ez, hogyha fölment, ez nem lehet hibás. Tehát egy ilyen rendszernek a fejlesztése, az nem akkora felelősség, mint egy átlagos banki szoftvernek a fejlesztése. Ez nagyon-nagyon sokszor nagyobb felelősség, úgyhogy ezt a megfelelő módon kell körbejárni, és egész egyszerűen ennek a körbejárása egyébként, akikkel beszéltünk, kivétel nélkül mindenki azt mondta, és azért itt a világ minden pontjáról beszélgetünk tesztelőkkel, ugye folyamatosan auditálják a kódokat, hogy még soha az életben nem találkoztak ennyire komplex DeFi rendszerrel.
Na, hát erre büszkék lehet lenni.
Erre nagyon büszkék vagyunk, na most ezzel együtt viszont amennyivel nagyobb a rendszer, annak hatványozottan tovább tart a tesztelése, úgyhogy emiatt csúszik a dolgok.
Na most már ezt is tudjuk. És köszi még egyszer, hogy itt jártál nálunk, Vidákovics Attila, Mozaik Alfa alapítója.
Oh yeah.
Ő volt a vendégem. Most pedig folytatjuk nem sokára a szünet után a szabad esést. Jön hozzánk a Péter és Pál, együttes, hozzák a gitárjaikat, és lesz itt live session, meg minden hétfő este. Úgyhogy maradjatok velünk.